75,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. február 7-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az Egri stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Egy nap ez, Uram, mely mindinkább közelebb visz hozzád, hiszen olyan könnyű eltársalognunk veled. Valóban, bármi legyen a munkám, állásom, Uram, Te ott vagy velem. Egy pillanat, és meg tudom mondani neked, mi nem megy, elmondhatom neked szívem örömét, vagy kérhetek tanácsot. Vagy egyszerűen sírhatok előtted tartózkodás nélkül. Hálát adok neked, Uram, hogy közöttünk az érintkezés ilyen könnyű. Te király vagy, a világ mindenség, Uram, de főként Atyám vagy Te, ki hozzáférhetőbb vagy, mint bárki más. Előttem ajtód soha sincsen csukva. Nagy hála neked ezért, Uram, e szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal Charles Dickens angol regényírótól kölcsönöztem, aki 1812-ben született ezen a napon. Szerinte a világ azoké, akik vállalkoznak a meghódítására, bizonyossággal és jó hangulattal felfegyverkezve. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 5:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Tódorokat és Rómeókat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd ezután fellapozzuk a kalendáriumot és felelevenítjük február 7-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel pedig legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió hullámhosszán. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Imája.
Ó keresztény ima, dicsérünk téged, láthatatlan atyánk, halhatatlanságunk ajándékozója. Te vagy az élet forrásom, a világosság forrásom, a kegyelem és az igazság forrásom. Szereted az embereket, és különösképp is a szegényeket. Mindenkinek kész vagy megbocsátani, és fiad által mindenkit magadhoz hívsz. Kérünk téged, tégy bennünket élő emberekké. Add nekünk a világosság lelkét, hogy megismerjünk téged, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Ő és a Szentlélek szóljon ajkunk által, ő magasztaljon mi általunk téged, mert te vagy az Úr, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Hallgassák meg híreinket!
A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az ATV.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztésre, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 0,1%-kal meghaladta 2024 decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Az ipari termelés volumene 2024 decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslése alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. Megkezdődik az M1-es autópálya hadsávosa bővítése Budapest és Győr között augusztusban, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A kormány által jóváhagyott 800 milliárd forintos beruházás 100 év viszonylatában a legnagyobb autóút és autópálya építés lesz, ismertette Lázár János. A teljes 78 kilométeres szakasz 2029 elejéig készülhet el. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak rövidebb szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd. Csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. A Szent Atya keleti ortodox papokkal és szerzetesekkel találkozott. A megosztott keresztények cserép darabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. Ferenc pápa bejelentette, hogy apostoli buzdítást ír, amely a gyermekekkel foglalkozik majd. Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 5. vasárnapra.
A pápa a köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. Ferenc pápa a szerdai általános audienciája végén imádkozott a háború által elszakított nemzetekben szenvedőkért. Kiváltképpen megemlékezett a szegény és konfliktusok sújtotta országokban szolgáló papokról és szerzetesekről.
Pensiamo ai paesi che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina.
Bár a Szent Atya a szerdai általános kihallgatáson a megfázása miatt nem olvasta fel a katekézisét, annak befejezésekor azonban ő mondta el a békére és az imára szóló felhívásait. Ferenc pápa ismét a világot sújtó háborúkra emlékeztetve hangsúlyozta, hogy gondol a háborúban szenvedő nemzetekre, köztük Ukrajnára, Izraelre és Palesztinára. Emlékezzünk meg Palesztina összes lakóhelyét elhagyni kényszerült emberre, és imádkozzunk értük, kérte. Hasonlóképpen a Szent Atya a lengyel zarándokokhoz intézett szavai során köszönetét fejezte ki azoknak a lengyel papoknak és szerzeteseknek, akik bátran szolgálnak a háború sújtotta és szegény nemzetekben, különösen Ukrajnában, a Közel-Keleten és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este año jubilar.
Ferenc pápa a spanyol ajkú zarándokokhoz intézett köszöntése során arra kérte őket, hogy a szűzanyához hasonlóan bízzák magukat az Úrra, őrizzék meg a reményt, és hálával emlékezzenek Isten életükben végzett nagy művére. Végül, mielőtt az általános audiencia végén apostoli áldását adta volna, a Szent Atya üdvözölte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjúházasokat. Arra buzdította őket, hogy a remény vidítsa fel őket, legyenek erősek a megpróbáltatásokban, kitartóak az imában, és kötelezzék el magukat rászoruló testvéreik megsegítésére.
Ferenc pápa. A megosztott keresztények cserépdarabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. A tanulmányi úton lévő keleti ortodox autokefál egyházak fiatal papjait és szerzeteseit fogadta csütörtökön délelőtt a pápa a vatikáni Szent Márta házban. Beszédében, melynek szövegét átadta az audiencián, a keresztény igazságok harmóniájának szimbolikájáról beszélt, amelynek egyik példája az idén 1700 éves nicceai hitvallás. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. A zsoltárosnak ezzel a szép köszöntésével fejezte ki örömét Ferenc pápa, amiért az örmény, kopt, etióp, eritreai, malankár és szír ortodox egyházak fiatal papjai és szerzetesei püspökeik vezetésével látogatást tettek nála a Vatikánban. Ez az 5. tanulmányút, amelyet a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériuma szervezett számukra, mint ahogy hasonló látogatást készített a katolikus papok számára az ecsmiadzini örmény katolikátus és a szír malankár ortodox egyház. A pápa nagyon hálás ezért a kölcsönös ajándékozásért, melyet a katolikus, illetve a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért létrehozott, Nemzetközi Vegyes Bizottság kezdeményezett, azért, hogy kiegészítse az igazság párbeszédét a szeretet párbeszédével. Mostani látogatásuknak különös jelentőséget ad az,
hogy idén ünnepeljük a níceai hitvallás 17. centenáriumát, mely a közös hit kifejezésének szimbóluma minden keresztény számára. A Szentatya beszédében a szimbólum szóról elmélkedett, melynek erős ökumenikus dimenziója van a maga hármas értelmezésében. Teológiai értelemben szimbólumon a keresztény hit fő igazságainak együttesét értjük, amelyek egymást harmonikusan kiegészítik. Így nézve tagadhatatlan és semmi máshoz nem fogható a níceai hitvallás, mely szintetikusan beszél üdvösségünk misztériumáról. A szimbólumnak egyháztani jelentése is van, ami az igazságokon túl egyesíti a hívőket. Az ókorban a görög szimbolon a felismerést segítő mozaik darab egyik felét jelentette. A szimbólum tehát a felismerés és a szeretet közösség jele a hívők között. Az egyes hívők hite szimbólum, mely teljes egységét csak a többiekkel együtt érje el. Szükségünk van tehát egymásra azért, hogy megvalljuk hitünket, ezért a níceai krédó az eredeti változatában többes számot használ, hiszünk. Tovább folytatva ezt a képet, azt mondhatjuk, hogy a még megosztott keresztények olyanok, mint a cserépedény darabjai, akik az egységet a közös hit megvallásában érhetik el. Hitünk szimbólumát úgy hordozzuk, mint cserépedénybe rejtett kincset. És így érkezünk el a szimbólum harmadik, spirituális jelentéséhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a krédó elsősorban egy dicsérő ima, ami Istenhez köt minket. Az Istennel való egység szükségszerűen a keresztények egységén átvezet, akik mind ugyanazt a hitet valljuk. Ha az ördög megoszt minket, a szimbólum egyesít. Milyen szép lenne, ha valahányszor elmondjuk a hitvallást, egységben éreznénk magunkat minden rítusú keresztényjel. A közös hit megvallásához ugyanis az kell mindenekelőtt, hogy szeressük egymást, amire a keleti liturgia biztat a krédó elimádkozása előtt. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy jelenlétetek legyen a látható egységünk szimbóluma, míg kitartóan keressük a teljes egységet, amit Jézus Urunk oly hőn óhajtott. Buzdította végül a keleti ortodox papokat és szerzeteseket a pápa.
Ferenc pápa bejelentette, hogy a gyermekeknek szentelt apostoli buzdítást ír. Az első alkalommal megrendezett gyermekjogi nemzetközi csúcs találkozó végén a pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek szerte a világon figyelnek bennünket, hogy miként haladunk előre az életben. Február 3-a a gyermekeknek szentelt nap volt a Vatikánban. Az apostoli palotában első alkalommal tartották meg a gyermekjogi nemzetközi csúcs találkozót Ferenc pápa, aktivisták és civil szervezetek vezetőinek részvételével. A világ minden tájáról érkeztek előadók, hogy megvitassák az alapvető emberi jogok nélkül élő gyermekek millióinak globális válságát. A csúcs találkozón állandóan visszhangzó üzenet az volt, hogy semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A szegénység, a háború, az oktatás hiánya és a kizsákmányolás által jellemzett világban a gyermekek mindenhol igazságtalansággal és problémákkal szembesülnek. Ferenc pápa a háláját fejezte ki minden résztvevőnek és felszólalónak, amiért az apostoli palota termeit a gyermekkor valóságára összpontosító globális csillagvizsgálóvá tették. A pápa nem csupán egy megfigyelő állomásnak, hanem laboratóriumnak minősítette a csúcs találkozót, és kiemelt egy kifejezést, amelyet Ibrahim Fáltász atya, a Szentföldi Ferences kusztódia helynöke használt. A gyerekek figyelnek minket. Elmondta, hogy a gyerekek figyelnek ránk, hogy lássák, hogyan haladunk előre az életben. A pápa azzal zárta emélkedését, hogy kifejtette, szándékában áll egy apostoli buzdítást írni, amelyet a gyermekeknek szentel, hogy folytonosságot adjon ennek az elkötelezettségnek, és népszerűsítse azt az egész egyházban. A vatikáni csúcs találkozón 7 csoportban foglalkoztak számos témával. A gyermekek jogaitól kezdve a modern világban, és az oktatáshoz való hozzáférésen át a szabadidőhöz, valamint az élelemhez és az egészségügyi ellátáshoz való jogig. A modern világban a gyermekek jogairól szóló üzenetek közül először Rania al-Abdullah, Jordánia királynője arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy gondoskodjon minden gyermekről helyzetüktől függetlenül. Hangsúlyozta, hogy ezt ígérte a világ a gyermekeknek, mert minden gyermek egyenlő módon igényt tart arra, hogy védelmezzük és gondoskodjunk róla. A királynő egy megdöbbentő statisztikát emelt ki a gázai gyerekekre vonatkozóan. A válaszadók 96%-a számolt be arról, hogy úgy érzi, a halál a közeleg, és csaknem 50%-uk azt nyilatkozta, hogy szeretne meghalni. Feltette a kérdést, hogyan engedtük, hogy emberségünk idáig jusson. Csak ha az ember tudatos erőfeszítéseket tesz, akkor jöhet létre egy jobb világ gyönyörű elképzelése, folytatta Rania királynő. Egy másik felszólaló az Egyesült Államok korábbi alelnöke Al Gore volt, aki óvaintett az ökológiai pusztítás veszélyétől, ami teher, amelyet bolygónk gyermekeire helyeztünk. Kijelentette, hogy a szándékos vakság sokakat visszatartott attól, hogy meglássák a globális felmelegedés, az üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás egyéb formáinak a hatásait. Al Gore, a The Climate Reality Project, a klímavalóság projekt alapítója és elnöke hangsúlyozta, hogy nem a jelenlegi generáció fog együtt élni a következményekkel, hanem a gyermekeink nemzedéke. A gyermekek a világ szépsége, jelentette ki Kamel Giribi, a GKSD Investment Holding Group elnöke. Azzal érvelt, hogy azon túlra kell tekintenünk, hogy egyszerűen megoldást találjunk az éhezésre és az igazságtalanságra a gyermekek számára. Meg kell keresnünk a probléma mögött meghúzódó problémát, a miértet. Arra kérte a jelenlevőket és a nemzetközi közösséget, hogy tegyék mássá ezt a csúcs találkozót a többihez képest, azáltal, hogy túllépnek a szavakon, és éljék meg a gyermekek megsegítésére irányuló elhivatást jóval a csúcs találkozó után is. Giribi arra buzdította a csúcs találkozó résztvevőit, hogy az egyszerű találkozás és a gyönyörű beszédek meghallgatása helyett cselekedjenek. Remélem, hogy amikor ma mindannyian távozunk innen, konkrét gesztusokat fogunk tenni, hangsúlyozta.
Mágnes. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 5. vasárnapra.
A genezáreti tóról mondják a szakértők, hogy este gyorsan lehűl a vize, ezért, mivel a halak a langyosabb vizet szeretik, éjszakára betódulnak a tó közepére. Ezért halásztak a halászok éjszaka. Egyszerre mindig többet tudtak fogni. Napközben a halak szétszóródtak, ezért nem lehetett sokat fogni. Érdekes módon, bár megvolt Péteréknek a szakmai tapasztalat, azon a bizonyos éjjelen nem fogtak semmit. A szakmai tudás kudarcot vallott. Jézus a kudarcok éjszakája után ül be Péter csónakjába, hogy onnan tanítson. Jézus egyébként azért tanított csónakból és nem a parton, mert a víz jobban vezeti, sőt, felerősíti a hangot. A kudarc szükséges, segít a megébredésben. Ráébreszt arra, hogy nem én vagyok az Úr, és nem kell mindent egyedül megoldanom. Amíg elhitettem magammal, hogy nekem kell mindent megtennem, s meg is tudok mindent oldani, addig az Úr úgymond kint van. Közel van, de nincs bent még az életemben, és csak felszínes kapcsolatban élek vele. Tudok ő róla, vannak ismereteim róla, de egyébként nem zavarom őt, és ő sem tudja felkavarni életemet. Aztán jön egy kudarc, a szükséges kudarc, a megébresztő kudarc. Amikor kudarcot vallok, az Úr megjelenik, bebocsátást kér életembe, és segít. Ha nem látom még őt, akkor valószínűleg nem arra nézek, ahol ő van. Ezért is ajánlatos többször is ismételgetni a Zsoltár szavait, adj jó irányt útjaimnak. amikor meglátom őt belső szemmel. Akkor kezdődik el a tudatosabb kapcsolat, és elkezdünk ketten mélyebbre evezni. Ez emberi szemmel veszélyesnek tűnik, és megrettentő tud lenni az Úr látása, ahogy az volt Izaiás próféta, Pál apostol és Péter apostol számára is, akik az évközi 5. vasárnap szentírási részeinek szereplői. Ahogy ők rádöbbentek méltatlanságukra, úgy történhet mindez meg velem is, amikor annyira közel kerül az Úr, hogy már belülről látom. Ekkor még nem tudom ugyan, de érzem, hogy ez az a pillanat, amikor több mindenre ráébredek, és ezek az ébredések kezdenek átformálni. A régi dolgok nem elégítenek ki többé, mert az Úrral együtt evezek. Az Úr nélkül veszélyes a mélybe evezni, de vele felemelő, mert ő mindig felemel. A szerető Isten nem csak Izajás, Pál és Péter életébe lépik be. Minden emberrel együtt akarja írni az átformálás történetét. Isten vonzó Isten. Jézus mindig erről beszél. Amikor Newton gúnyolták, hogy miképpen bizonyítja be a feltámadást, mágnest kért és vasreszeléket. Amikor a vasreszeléket elég közel tartotta a mágneshez, az rögtön felszippantotta, felemelte magához az egészet. Isten is ezt teszi velem, és nem csak a feltámadáskor. Az az ember találkozott valójában Istennel, aki valami olyat kezd tenni, amit addig nem tett. Van, aki elmegy misszionáriusnak, és mindenét elhagyja. Van, aki nem megy sehová, csak a saját környezetében más életet kezd élni. Ez a megváltozott élet. A lényeglátó élet. Egy gazdag gyáros elszörnyett, amikor megpillantott egy halászt, amint a parton csónakja mellett heverészett és pipázott. Miért nem mész ki a tengerre halászni? Kérdezte a gyáros. Mert ma már elég halat fogtam, válaszolta az. De miért nem fogsz többet, mint amire szükséged van? Kíváncsiskodott tovább a gyáros. Mit tehetnék azokkal, amelyekre nincs szükségem? Kérdezett vissza a halász. Több pénzt keresnél, hangzott ismét a gyáros válasza. Akkor szerelhetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre is mehetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi pénzed lenne, hogy nylon hálót vehetnél. Akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár 2 csónakod is lehetne, vagy talán egy egész flottányi. És akkor te is gazdag ember lennél, mint én. És ezek után mit tennék? Kérdezte a halász. Pihenhetnél, és élveznéd az életet, biztatta a gyáros. Nos, mit gondolsz, most éppen mit teszek? Kérdezte az elégedett halász mosolyogva. Péterék felismerték a lényeget. Isten megszállottjaivá válnak, mert találkoztak vele, átjárta lelküket a találkozás élménye, és most már tudják, hogy maguktól nem képesek, de Istennel minden lehetséges lesz. Vonzóvá teszik az Istent, mert Isten is vonzóvá vált számukra. Ezt tette velük a nagy találkozás. Megváltoztatta életüket. Miért félek Isten vonzó szeretetétől? Ha Péterék túlélték, nekem is menni fog. Másképp nem lesz élő egyházunk.
Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 5. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnai egészségügyi intézményeket, köztük frontkórházakat is támogat a Katolikus Karitász kötszerekkel, kórházi eszközökkel, tudatta a segélyszervezet. A 66 raklapnyi adományt a külföldi támogatói segítségével állították össze, és több szállítmányban juttatják el nagyszülőse, munkácsra, húsztra és a frontra. A szállítmány tehát kötszereket, raktapaszokat, sebészeti ragasztószalagokat és rögzítősineket tartalmaz. A Párizs által Kijevnek átengedett első Mirage 2000 típusú vadászrepülőgépeket leszállították Ukrajnának, jelentette be a francia védelmi miniszter. A cél, hogy segítsenek megvédeni a légteret Oroszországgal szemben. A francia nemzetgyűlés ősszel közzé tett költségvetési jelentése szerint a légierő tulajdonában lévő 26 Mirage-ból 6-ot engednek át. A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az atv.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a Rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztésre, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utakfelújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 1%-kal meghaladta 2024 decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak rövidebb szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd, csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Február 7-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Tódorokat és Rómeókat. A Tódor a Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név. Jelentése Isten ajándéka. A tódorok védőszentjükként tisztelhetik azt a Teodóroszt, aki Licinus római császár tábornoka volt, és akit Herakleában, a Fekete-tenger melléki Pontus tartományban fejeztek le hitéért 318-ban. A Romeo pedig a latin Romeus név olasz formája, jelentése római vagy a római birodalomból származó. A késő középkorban így nevezték a Rómában vagy a Szentföldre zarándoklókat is. A Rómeók védőszentje az egyház valamelyik Romanus nevű szentje. Az egyik egy római vértanú volt, aki 258-ban hunyt el, a másik egy galliai szerzetes kolostor alapító, aki 463-ban hunyt el. A harmadik egy antiókiai vértanú, aki az üldözött keresztényeket álhatatosságra buzdította. Erre azonnal elfogták, nyelvét kitépték és a börtönben halálra kínozták 303-ban. És a negyedik pedig egy konstantinápolyi pap volt, aki sok himnuszt is szerzett. A legnagyobb korai bizánci költő volt. Ő 560 körül hunyt el. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Tódor és Rómeó nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Csak egy érzés, pont olyan, mint száz más. Mondd, miért fáj így mégis, miért nincs rajta áldás. Egy éjszaka kellett, nálad vagy nálam. Úgy ki voltam égve, nagyot hibáztam. Most szeretnék mindent, semmisé tenni. Kifogtam a szóból, és nem maradt semmi. Csak szerelmünk éltet, vissza álmodom. Csókjaid emléke rám virad néha. Egy páratlan város voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang egy kotta tüzetben. Egy páratlan város, két buta kis dallam együtt egymás szívében. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Egy páratlan város volt mi ketten, két gyönyörű félhang egy kotta füzetben. Egy páratlan város, két buta kis dalla együtt egymás szívében és örökös harcban. Hiányzik minden, és te is hiányzol. Egyedül fekszem, érzem, hogy vádolsz. Csak szerelmük éltek, vissza álmodom néha. Csókjaid emléke rám virat újra. Egy páratlan város voltunk mi ketten. Két gyönyörű félhang egy kotta füzetben. Egy páratlan város, két buta kis dallam együtt egymás szívében. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Egy páratlan város volt mi ketten, két gyönyörű félhang egy kotta füzetben. Egy páratlan város, két buta kis dalla együtt egymás szívében és örökös harcban. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért.
akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer csak hogy megés, a lelkemet eladnám egy csókodért. Ha akarod, még ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Csak hogy megés, a lelkemet eladnám egy csókodért.
Az apja félig ír volt, félig portugál, valahol nem rossz örökség. Ahogyan 67-ben annyi virág száll, keleten próbál szerencsét. Nepálból nem jött vissza, levélben pénzt kért néha, megírta, hogy berázott minden baj. Közel a tiszta éghez, közel a megfejtéshez, ahonnan megváltás jön majd. Azután évek múlva megjelent egy lány, magas és szép és feltűnő. Valaki svédnek nézte, más azt mondta dán, vagy épp egy norvég hercegnő. Híreket hozott róla, emléket hozott tőle, ott sírt a karján, kicsi félő volt. Ezüstnap mutatványa, megszülte és nem bánja, pedig csak néhány éjszaka volt. Valahogy így meséltek két ital között, a legszebb volt a bárpultnál. Azt mondta bár éve, hogy délre köldözött, talán egy szép nap itt majd megnyugvásnál. Ezüst nap nem tudom most, hogy ebből mennyi fontos, de jó volt nézni, ahogy táncoltál. Hogy volt, hogy ennyi baj van, egyedül te láttad rajtam, mennyire mélyen voltam már. Ezüstnap nem tudom most, hogy ebből mennyi fontos, szeretném, ha újra együtt ébrednék. Mert néha rossz napokban néhányszor azt hazudtam, hogy ez az egész így történt.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz február 7-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1478-ban született Mórusz Szent Tamás, angol jogász, író, költő, államférfi, aki élete során elismertséget szerzett, mint vezető humanista tanító. jelentős befolyással volt az angol jogra, főképp az egyenlőség előtérbe helyezésével. Politikai munkája mellett írói tevékenysége is jelentős, számos dala népdalként maradt fenn. 1516-ban kiadott Utópia című könyve komoly érdeklődést váltott ki, több nyelvre lefordították. Ebben jelent meg a polgári utópista szocializmus első koncepciója, és sok utána következő szociális utópia példaképének számít. Gondolatai messze túlmutatnak saját korán. Mórusz Tamást Fischer János bíborossal együtt 1886-ban a Római Katolikus Egyház boldoggá avatta. 1935-ben halálának 4 évszázados évfordulóján pedig 11. Pius pápa szentté nyilvánította. Ünnepüket 1969-ben tették általánossá az egyházban. Mórusz Szent Tamás az államférfiak és jogászok védőszentje. 1812-ben született Charles Dickens, angol író. Egyesek szerint a viktoriánus kor legnagyobb írója ő, és az angol nyelv legkiválóbb művelője volt. Írásainak népszerűségét mutatja, hogy napjainkig minden műve folyamatosan kapható anyanyelvén. Írásai közül megemlítem a Pickwick Club, a Twist Oliver, a Karácsonyi ének, a Harangszó, az Élet csatája és a David Copperfield című műveket. 1885-ben született Sinclair Lewis, Nobel-díjas amerikai regényíró, aki amerikai írók közül elsőként kapott Nobel-díjat 1930-ban. Fő művem, egyben a legjobb alkotása az Aerosmith című regényem. Ismert művei még a Férjek és feleségek, a Pillék a lámpafényben és a Sólyom útja. 1903-ban született Claudio Arrau León, chilei zongorista, a 20. század egyik legnagyobb zongoristája, aki többek között Liszt műveit is játszottam, és Liszt tanítványától tanult zongorázni. 1906-ban született Buga László, orvos, egészségügyi szakíró, közismert nevén Buga doktor, aki pályája kezdetén verseket és novellákat írt, majd orvosi tanácsokat adott ki könyvekben, és egészségügyi tanácsokkal szolgált a rádióhallgatóknak és az újságolvasóknak. 1920-ban született Béres József, tudományos kutató, rákkutató, a Béres csepp megalkotója. Záhonyban született a mai napon. A rák okainak felderítésén a megelőzés és a leküzdés lehetőségein dolgozott. Tanulmányait a Gödöllői Agrár Tudományi Egyetemen végeztem, majd szövetkezeti ügyvezetőként, laboratórium vezetőként dolgozott. 1964 óta Kisvárdán a Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben és jogutódjánál végzett kutatómunkát. Szabadalmai közül legismertebb a humán szabadalma Béres csepp néven. Ezen kívül vannak növényvédelmi és állatélettani szabadalmai, valamint kidolgozott egy olyan vizeletvizsgáló módszert, amellyel nagy biztonsággal előre jelezhető a daganatot megelőző biokémiai kortani állapot. Munkásságát 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével, 2002-ben pedig Széchenyi díjjal jutalmazták. 1927-ben született Juliette Gréco, francia színésznő, sanzon énekes, aki egy korzikai apa és egy a francia ellenállásban aktívan résztvevő anyagyermekeként egy dél-franciaországi tartományban látta meg a napvilágot. Anyai nagyszülei nevelték. Gréco maga is részese volt az ellenállásnak, de fiatal korára való tekintettel nem deportálták. Azután mégis elköltözött, miután anyja Indokínába disszidált a francia haditengerészet segítségével. 1954-ben született Dieter Bohlen, német poppénekes, zongorista, szintetizátoros, a Modern Talking együttes tagja, aki a 70-es évek közepétől szövegíróként és zeneszerző-producerként dolgozik. 1984 óta számos ismert poppénekesnek, közöttük Sissy Catchnek, Chris Normannek és Suzy Quatronak, valamint együttesének, a 85-ben Thomas Anderssel alakított Modern Talkingnak írt dalokat, majd 87-től a Blue System tagja. Nagy lemezei Ready for Romance, In the Garden of Venus és Walking on a Rainbow címekkel jelentek meg. 1978-ban a Salgótarjánban született Kovács Péter magyar válogatott labdarúgó. 10 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, valamennyiszer Lothar Matthäus kapitánysága idején. Első mérkőzését Örményországban játszottam, amikor gólpasszt adott Szabics Imrének. Mindig csatárposzton játszott, egy kivétellel, mikor Matthäus a védelembe állítottam Gyepes Gábor helyére. Egyszer volt eredményes a 10 válogatottsága során, egy Málta ellen játszott idegenbeli világbajnoki selejtezőn 2004 novemberében, amikor is a 92. percben Huszti Szabolcs jobboldali középre adását értékesítette. 1985-ben Miskolcon született Kis Ádám, magyar humorista, a Duma Színház tagja, a Sóder Klub egyik állandó fellépője, aki a Szerencsi Bocskai gimnáziumban tett sikeres érettségi vizsgát. Édesapja halála után édesanyjával és nővérével Pomázra költöztek. Felvételt nyert a Budapesti Gazdasági Főiskola külkereskedelmi karára, ahol nemzetközi kommunikáció szakon kezdte meg tanulmányait. 2005-ben került a Duma Színházhoz. 2006-ban a Magyar Rádió 5. Humor Fesztiválján elnyerte a Magyar Rádió díját. Kis Ádám humorista, Szerencsi származású. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 590-ben hunyt el II. Pelagius pápa, aki a 63. pápa volt az egyház trónján 579. november 26-ától haláláig. A longobárdok ostromolta Rómában a császár megerősítése nélkül kezdte meg pontifikátusát. Legfontosabb célja az volt, valahogy kivédeni a longobárd támadásokat és enyhíteni a pusztítás után a nép szenvedését. A háborúk alatt többször rendbe kellett hoznia a Szent Péter bazilikát, ezen kívül felújította a Szent Lőrinc templomot is, amelynek Pelagius kori mozaikjai ma is láthatók. Elődjei nyomdokain ő is osztott élelmet és ruhát a rászorulóknak, és saját házát kórháznak rendeztette be. Aztán 589 végén megáradta Tiberis, és a levonuló árhullám után pestis járvány tört ki a városban. Ennek áldozataként halt meg Pelagius is 590. február 7-én. Holttestét a Szent Péter bazilikában temették el. 1871-ben hunyt el Henrik Engelhard Steinway, az egyik New York-i zongoragyártó cég alapítója. 1905-ben hunyt el Foltényi Vilmos színész, operaénekes, Latabár Endre társulatának elismert művésze. 1933-ban hunyt el gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatási miniszter, nagybirtokos. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt. 1907-ben vallás- és közoktatási miniszter lett. A 20-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget. Több nyelven beszélt és kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. 1993-ban hunyt el Mensáros László, színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész. Előadó művészként, színpadi és filmszínészként is emlékezetes alakításai voltak. Láthattuk őt a Nyárahegyen, a Szevasz Vera vagy az Egy őrült éjszaka című filmekben. Kossuth díjjal, Jászai Mari díjjal és Erzsébet díjjal is jutalmazták munkásságát. 1999-ben Svájcban hunyt el Keller András, nagybritanniai magyar fizikokémikus, biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, akinek kutatásai a polimer fizika különféle kérdéseire, a makromolekulák kristályszerkezetére és kémiai folyamataira irányultak. A lamellás szerkezetű polimer kristályok és molekula láncaik kapcsán több felfedezés is fűződik a nevéhez. 2013-ban hunyt el Tóth József geográfus, a Pécsi Tudományegyetem rektora, akinek fő szakterülete a népességföldrajz, illetve a településföldrajz volt. Pécsen létrehozta a Földrajzi Intézetet a Janus Pannonius Tudományegyetemen, amelynek 2005-ig vezetője is volt. Ő volt az intézmény rektora 1997-től 2003-ig, amikor a felsőoktatási integráció részeként létrejött az egységes Pécsi Tudományegyetem. Haláláig a PT-je, társadalomföldrajzi és urbanisztikai tanszék professzora és a földtudományok doktori iskola vezetője is volt. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1550-ben a mai napon választották meg harmadik Gyula pápát. 1977-ben Budapesten felavatták a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 24 emeletes épületét. 1984-ben Bruce McCandless és Robert L. Stewart asztronauták végrehajtották az első biztosító kötél nélküli űrsétát. 1998-ban a mai napon kezdődött meg a 18. téli olimpia Japánban, Nagano-ban, ahová 72 országból közel 2200 sportoló érkezett, akik 14 sportág 68 versenyszámában küzdöttek. Az éremtáblázat élére Németország került 12 arany, 9 ezüst és 8 bronzéremmel. És végül, de nem utolsó sorban, Grenadában a mai nap a függetlenség napja. Kedves hallgatóink, február 7-ei kalendáriumunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.